Mi olyan vicces?
A Brit Tudósokban.
És ugye vizet facsarsz a kormányból, ideges vagy, káromkodsz. Nekem is, ha adrenalin hiányom van, akkor ilyen orosz közlekedési videókat szoktam nézni. Ugye, amit fölvesznek fedélzeti kamerával az autóban. És arra jöttem rá, hogy Oroszország, ugye ezek a krasznojarszki Mad Max-ek, moszkvai Ben Hurok, ezek a zsiguli matadorok, valahol megrekedtek a 21. és még a 11. század közepén, mert két dolog van minden autóban, HD menetrögzítő kamera, meg kisbalta. Ugye az egyiken rögzítik a konfliktus, másik alatt helyben megoldják. Szerintem ott kereszt tartozik a balta. Egy rendőr megállít, jó napot, izzókészlet, elsőségély. Hát a baltának kiment az éle. Be vagy feszülve, és vezetés közben van egy nagyon furcsa tulajdonság, ami előjön, amit a szociálpszichológia úgy hív, hogy alapvető attribúciós hiba, vagy megfeleltetési torzítás, hogyha a másik csinál valamit, jön át eléd index nélkül mondjuk a záróvonalon hirtelen, akkor egy büdös gyökér paraszt, brigantis, szemétláda, mocskos, aki direkt úgy kelt föl ma reggel, hogy mindenkinek rosszat akar, és miért nem kotródik el az ilyen az anyjába is. Ha te csinálod ugyanezt, a körülmények áldozata vagy. Ugye elbambultam, nem jártam még erre, sietek, stb. És a másikra se úgy kéne tekintened, hogy milyen egy mocskos szemét állat az ilyen, hanem úgy, hogy lehet, hogy a feleségét viszi szülni. Lehet, hogy vidéki, és tényleg nem járt még ezen az úton. Lehet, hogy csak BMW-s. Nem kell rögtön a legrosszabbat feltételezni. Mi mégis megtesszük, és ráadásul mi férfiak bármire képesek vagyunk, hogy bebizonyítsuk, hogy nekünk van igazunk. Az utakon hatványozottan, ugye most már nem lovagi vértezetünkben teszünk igazságot, hanem a karosszériánkban. És mész az úton, a másik indexelne, bejönne, te meg ott puffogsz, itt már nem jöhetsz át, záróvonal van, sajnálom, ott kellett volna, lusta voltál kivárni a sort, mi? Itt ne húzd rám a kocsit, úgyse engedlek be, meg fogod húzni a kocsit, meghúztad a kocsimat. Tényleg, de megérte, és otthon az épeszű feleséged megkérdezi, hogy hát ez, hát de nekem volt igazam.
Na hát, szervusz, Dorka!
Szervusz, András!
Ez a kis stand-up látszólag a vezetésről szól, azonban itt majd ezen a bizonyos megfeleltetési torzításon vagy attribúciós hibán lesz a hangsúly, de majd eljutunk ide, mert hogy mai témánk az, hogy mi olyan vicces.
A Brit Tudósokban.
És te javasoltad ezt a témát, Dorka.
Jaj, nagyon büszke vagyok, de aztán azt mondtad, hogy vakartad a fejed, hogy...
Hogy honnan lehetne megfogni, de aztán találtam rajta egy egész érdekes fogást, amely majd a beszélgetésünk második részében lesz szerintem bővebben kibontva. Addig csak tudjuk meg azt, hogy honnan ered egyáltalán ez a Brit Tudósok mitosz, csak nálunk működik-e ez a Brit Tudósok mitosz, vagy más országokban is ilyen nagy jelentőséget tulajdonik a Brit Tudósoknak, miért pont a Brit Tudósok, és hogy hogyan is működünk mi emberek, miért vagyunk hajlandóak elhinni tudományosnak tűnő információkat. Ez miért becsípődésed, mint a józanész nagykövetének?
Hát azért, mert én nagyon sokáig azt hittem, hogy ezek a brit tudósok kifejezés, ez tényleg komoly kutatásokat jelöl, és aztán hajlamos voltam elgondolkozni rajta, hogy olyan sokat emlegetik, hogy nem egy lerágott csont lett belőle. És mára már nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy amikor a brit tudósok kifejezést használja, akkor abban, hát a valóság alap az igen csekély, ám de vicces. Bár hozzáteszem, hogy amikor meg jön, szembe jön egy tényleg brit kutatás, akkor meg elgondolkozom rajta, hogy most ez hülyeség, vagy nem. Tehát annyira átestünk szerintem a ló túloldalára, hogy már abszolút nem hiszük el. Tudod, ez a farkast kiáltunk, hogy és akkor tényleg itt van az igazi
kutatás.
Igen,
az a probléma, hogy nem csak a brit tudósoknak nem hiszünk, hanem magának a tudománynak sem. Tehát, hogy ez nem csak a brit tudósok presztízsét ássa alá, hanem úgy általában bármilyen tudományos kijelentését.
Így van, abszolút. Egyébként a története, amennyire utána jártam, az, hogy nem mi magyarok találtuk nyilván ezt ki, pedig sok mindent kitaláltuk már a tudomány körében, hanem ez létezett már egyébként a briteknél, erről majd szerintem lehet, hogy te mesélsz, viszont az oroszoknál volt egy csatorna a 2015-16-ban tudomány néven, vagyis lehet, hogy ma is működik, bevallom őszintén, nincsen.
Ha még nem estek ki az ablakon azok az emberek.
Most is föltalált valamit, és hopp, kiesett ilyen. Hogy ez a bizonyos tévécsatorna ez oroszul azt a műsort sugározta, hogy brit tudósok bebizonyították, pont.
És, ez a britanskie ucsonyie.
Hát lehet, hogy az volt, igen. És akkor ebben a műsorban különböző olyan kutatásokat mutattak be, amelyek valóságosak, de picit furcsák, vagy esetleg viccesek, és egyébként ezt a kifejezést egy Lurkmor nevezetű, nem tudom, hogy így kell mondani oroszul, vagy ez éppen egy angol száz kifejezés, egy orosz internetes enciklopédia úgy határozta meg ezt a kifejezést, hogy azon kutatók szinonimája, akik áltudományos projekteken dolgoznak, amelyek haszontalanok, idióták és semmilyen gyakorlati értékkel nem rendelkeznek.
Ó, de szép. Tehát tulajdonképpen az oroszoknak köszönhetjük
ezt a
fogalmat. Pillanat, akkor belül tüsszenteni fogok egyet. De tavasz,
fényben.
Mert akkor mi történik? Hamarabb tüsszente?
Csak ne veszél közben.
Nem fogok tüsszenteni.
Brit tudósok bemutatták, bebizonyították, hogyha belenézel tüsszentés előtt a fénybe, akkor egyébként fogsz tüsszenteni.
De ez egy szórt fény, egy 13 forintos izzó, amit bevilágítja a stúdiót.
És majd kijön, amikor jön.
Majd kijön, de tavasz van, és szállnak a pollenek, és hát brit tudósok azt is bebizonyították, hogy ha tavasz van, és szállnak a pollenek, akkor még nem hullanak a fákról levelek. Ezzel még csak most nőnek ki. És azt is olvastam brit tudósoktól, hogy akinek nincs sikertestvére, annak már nem is lesz. És találtál ilyen jó kis
brit tudósos? Nagyon gyönyörű.
Egyébként tökre, szóval én olyan vagyok, aki tökre szeretek felkészülni, és mindig magyar nyelvű, meg angol nyelvű forrásokat is próbálok felkutatni, és akárhogy írtam be az internetbe, hogy nem British jött. Scientists, British Research, British...
Oroszul?
Nem, oroszul nem próbáltam.
Látod, oroszul kellett igen, volna.
Ez a baj, de nincs cirill betűs billentyűző, csak ezen múlott, de szerintem vannak helyettem itt bőven, akik be tudják írni. És nem jött ki semmi, és akkor fogtam gyanút, hogy ez a sok minden, amit tényleg hetente olvasunk, a különböző, egyébként magukat komolynak valló és komolyságra törekvő portálokon is, hogy akkor ez valószínűleg csak nálunk jelenség, vagy oroszoktól vesszük át, és még a kínaiaknál találtam erre utaló nyomot. Tehát náluk ugyanez, azt hiszem, brit kutatások címen fut. De hogy az oroszokon és a kínaiakon kívül senki nem brit kutatózik, sőt, a legszebb az az, hogy amikor azt mondjuk, hogy brit Nobel-díjasok, sok esetben az is Nagy-Britanniában kutató amerikai Nobel-díjasokat jelöl, és nagy para volt a Brexitnél egyébként, hogy a brit tudósok el fogják hagyni Nagy-Britanniát, mert ők valójában nem is britek, igen.
Azt a mindenit.
Úgyhogy ez, annyira, hát ez a brit tudósok, ez annyira
ez
magyar.
Ez mélyre ment
igen,
neki.
Magyar igen. És orosz, hogy Nagy-Britanniában még a brit tudósok se feltétlenül brit tudósok. Na, bocsáss
meg, mondom, igen. Azt mondja a kutatás, és egyébként ebben Dániában, ennek Dániában van is némi valóság alapja, úgyhogy mindenki döntse el, hogy ez igaz vagy sem, hogyha a várandós kismamák sokat sminkelik magukat, akkor a terhesség ideje alatt természetesen, akkor a fiú magzatoknál jelentősen megnő a hererák veszélye, és a dán kapcsolódás. Dániában egyébként most voltunk, és bár nem mentünk be sminkboltba, vagy ilyen drogériába, de úgy el tudom róluk képzelni, hogy Dániában nem, egyáltalán nem támogatják azt, hogy a mamák, kismamák várandósan valójában sminkeljék magukat, és...
De ha az arcodon sminkelsz, az is számít, vagy csak a pocakodat sminkel.
Én szerintem, ha csak a pocakodat...
Nagyon szép pocak rúzsok érkeztek.
De hogy ez egy ilyen érdekes történet, mert hogy a várandóság önmagában egy nagyon, nagyon nagy téma, és azért itt is nagyon sok hiedelem van, és emlékszem arra, hogy amikor én a csemetémet, amikor picurka volt, szoptattam, akkor ott akkor is nagyon sok olyan kutatást olvastam, és ez már azért 19 éve volt, hogy mitől maradhat meg a tejelválasztás, mivel lehet fokozni, és emlékszem, hogy valóban beköszöntek ezek a brit tudósok féle kutatások, és ilyen volt például az, hogy biztos ismerik a kedves nézők, akiknek volt, vagy van gyermeke, és esetleg a tejelválasztással harcoltak annó, hogy a karamalc nevezetű sör, maláta sör, az fokozza a tejelválasztást, és én ezt nem hittem el egészen addig, amíg a saját gyerekorvosunk azt nem mondta, hogy Dorka, igyon.
De csak a nőknél vagy férfiaknál?
A férfiaknál lent lesz, a nőknél
fönt. Lehet, hogy félreértjük a kocsmázást a férfiaknál, lehet, hogy csak próbálkozni.
És hogy például ez egy erős kérdés volt bennem, hogy ez egy placebo történet lesz-e, hogyha tényleg iszom a maláta sört, akkor a serkenti a tejelválasztást, avagy nem. és nálam bejött. Úgyhogy elkezdtem hallgatni az ilyen típusú tippekre, meg ugyanilyen például, hogy a hiedelem, és kicsit összekapcsolom így a brit tudósokkal, hogy mennyire válik valósággá az, amit olvasunk, hogy ha én mondjuk olyan vagyok, hogy engem ez nagyon befolyásol, akkor, és mondjuk terveznék még gyermeket, akkor lehet, hogy tényleg nem sminkelném magam annyira, mert azt mondták a tudósok. Jó, nyilván azt hiszem, hogy talán nem fordulna ez így elő, mert amikor terhes voltam, akkor se sminkeltem magam.
De ez a baj, hogy az ember fülébe belerakják a bogarat, és akkor onnantól kezdve így nem tudod, hogy mit higgyél, de azt gondolod, hogy mi van, ha mégis.
Igen,
és
igen.
És végül
igen.
is mit veszítesz azzal, ha 9 hónapig igen. nem sminkelsz, ahhoz képest, hogy mit veszítesz azzal, ha a gyerekednek hererákja lesz. Igen. Mint ahogy a Covid-nál is, ugye nem tudtuk, hogy mi van, nem tudtuk, hogy kinek higgyünk, voltak valódi tudományos eredmények, nyilván voltak brit tudósos eredmények is, de a legtöbb ember úgy volt vele, hogy hát nem tudom, hogy mit gondoljak, nem tudom, hogy kinek higgyek, de ha már egyszer itt belengedték nekem a parát, akkor inkább óvatos vagyok, aztán majd meglátjuk
igen,
úgy is.
Igen.
És aztán nyilván egyre több információnak leszel birtokában, és aztán nyilván átesel a Covidon, nyilván aztán még egyszer átesel a Covidon, aztán a Covid esik át rajtad. És akkor vászorod, hogy hát én is a harmadik Covid fertőzésemnél már tényleg úgy voltam, hogy mossam meg a kezemet, csak azért, mert tudod, ott vagy pozitívan alakál, de az elején tényleg nem tudod, és akkor...
Még gumikesztyűvel közlekedett.
Persze, még az a bevásárlást 2 napig a garázsban.
Még a tojásos dobozt is lefertőtlenítettük akkor.
Igen, de ez nem feltétlenül a túlzott óvatosságnak szólt, hanem egyszerűen annak, hogy nem tudtuk, hogy mi van.
Igen, nem hát volt keret, nem, igen. Annyira új volt
igen,
az egész.
Igen.
Egyébként van egy olyan ilyen brit tudósos kis kutatás, az nagyon tetszett, és ezt megosztottam veled előzetesen, teniszlabda horkolás ellen.
Oh.
Ez szerintem nagyon hasznos tud lenni.
Ja, azt azért küldted át? Én azt hittem, ja, hogy
nem
komolyan.
Azért.
Nem, mert beszéltünk a brit tudósokról, és aztán egyszer csak jött tőled ez a messenger üzenet, hogy a teniszlabda horkolás ellen, és szentül meg voltam róla győződve, hogy te ezt most komolyan küldted át.
Neked?
Igen, azt hittem, hogy... Szembe se jutott, hogy a témával kapcsolatban.
Így már értem, hogy nem is reagáltál rá sem.
Nem mondom, hogy furcsákat küldözget. Mi történt a dorkával? Biznisbe kezdett?
Nem az van, hogyha veszel 2 teniszlabdát, akkor utána kapsz 1/3. Tehát nem fogtam ilyen MLM rendszerbe. De azt mondják, ezek viszont érdekes, mert azért a németekre is tekintsünk ki. Ezt ugyanis német kutatók.
Német-brit tudósok.
Német-brit tudósok. Mondják, hogyha horkol a partnerünk, és baromira zavar bennünket, akkor ne vegye észre, de előző este toljunk benne egy teniszlabdát az ágya, tehát a lepedője alá, esetleg varjuk is körbe fixen, és amikor lefekszik, tegyük föl, nem veszi észre, hogy van ott valami maradt.
Ez nagyon nagy baj lehet. Ilyen szerek hatása alatt kell állnom, hogy ne vegye észre.
De hogy tulajdonképpen a lepedő alá vart teniszlabda segít abban, hogy a párunk ne horkoljon, és nyilván azzal, hogy állandóan mocorog jobbra-balra, azáltal a mozgás miatt kibillentődik a...
Tehát nem jut el abba a mély alvásba.
Alvásba, hogy horkoljon.
Viszont reggel, mint a mosodszer.
Ez az egyik. A másik szerintem rád fog mászni, mert hogy kikerüli ezt a teniszlabdát, és biztos, hogy akkor közelebb kerül hozzád. Egyébként emlékszem, hogy hát biztos nem szabad ilyet mondani, én horkolok.
És én is.
Jó, de a férfiaknak elnézzük azt, hogy horkol.
Igen, de a nőknek meg az, hogy menstruál. Most ez olyan, mint hogy azt mondanám, hogy én menstruálok, de nem tudom, hogy lenne szégyenkezni való.
És egyébként az az érdekes, hogy orsóvényfeldőlésem van, nem olyan borzasztó, de gyerekkorom óta horkolok, és emlékszem, hogy a bátyám külön szobában aludtunk, és volt közöttünk 3 méter körülbelül, meg egy fal, és emlékszem, hogy egyszer csak a bátyám bejött a szobába, és annyit mondott csak nagyon határozottan, hogy Gönci Dorottya, és abba maradt a horkolás. De én nem ébredtem föl. Ez volt a varázsige.
Tényleg.
Becsukta az ajtót, és utána nem horkoltam, és ez rendszeres volt, tehát ő ezt kitapasztalta. Erre a kifejezésre én így reagáltam, hogy abban maradt a horkolás.
De miket próbálgathatott végig?
Hát megnyomogatta az oldalamat. Nem, megnyomogatta az oldalamat, és akkor nyilván azzal, hogy testhelyzetet változtattam, abban maradt a horkolás, de egyébként lehet, hogy erről ez is egy tabu valahol, de azért a nők is nagyon horkolnak, és nekem is van ismerősöm, aki maga is szenved attól, hogy horkol, meg egyébként, hogy a párját is zavarja, de most visszatérve csak a teniszlabdára.
Csak egyébként, igen, teniszlabdára.
Igen.
Nem csak, hogy ez olyan érdekes, hogy ráfeksz egy teniszlabdára, hogy vele múltkor fordult elő, hogy mentem haza fellépésről, de tényleg nem tudom hány órát vezettem az Isten háta mögül, és így hazaértem 00:30-re. És olyankor az van, hogy néma csöndben osonok végig a lakáson, a farmer nadrágomat már a lépcsőházban leveszem, mármint a házunk, tehát a családi háznak a lépcsőjében, és a csatját a markomba fogom, hogy ne zörögjön, tehát úgy megyek be, hogy még ez a minimális zörgése legyen a szobában, a tök sötétben, lábújhegyen, próbálok nem is létezni, és amikor itt tudod, így hullafáradtan, csak így bedőlsz az ágyba, és még azzal se foglalkozol, hogy a takarót fölemeld, mert majd valahogy rád kerül, és így emlékszem, hogy így bezuhantam az ágyba, ami nagyon kemény volt, nagyon egyenetlen, és pont úgy üvöltött fel, mint a kisebbik fiam. Mert hogy ő rosszat álmodott, és átjött. Igen, de erről nekem senki nem szólt.
Jó, ez egy trauma lehetnek.
Igen, úgyhogy szerintem annak az éjszakának nem is a rossz álom volt az igazi traumája, hanem az, hogy... És tudod, van ez a trambulinágy, amiben így belezuhansz háttal, és vissza tudsz pattani talpra.
Igen.
Hogy én ugyanezt tudtam megcsinálni a sima matraccal, hogy azonnal talpon találtam magam.
De minden
esetben... De nem is horkoltam.
Na látod, igen. Meg akkor nem is kell teniszlabda. Én egyébként magamnak szívesen bevarnék egy ilyet a lepedő alá.
Ha segítenek.
Hát nem tudom, hogy most megnézem, azt mondják a tudósok, hogy egyébként ez jó lehet.
A tudósok. De ez olyan érdekes, nem, hogy ez tulajdonképpen, ez a brit tudósok, ez olyan, mint az ilyen modernkori babonaság.
Igen.
Nem, hogy szórjás volt a hátad mögé, meg nem tudom, csak most azt írják, hogy kutatások igazolják. Régen nem kellett kutatás hozzá, mert amúgy sem jutottak el hozzád minőségi információk. Tehát elég volt, a szomszéd Marika néni mondja, de most így próbálod minőségivé tenni.
De megmagyarázzuk egyébként tényleg magunknak ezeket a dolgokat. Most éppen mesélte egy kedves barátnőm, hogy ő például ezeket a babonákat megpróbálja pozitívba átfordítani saját magának. Pontosan azért, hogy ne legyen olyan negatív az, ami szerencsétlen babonát okozó tárgy vagy élőlényhez kapcsolódik, úgyhogy meg lehet ezt.
De hogyha átmegy előtte egy fekete macska, akkor nem azt mondja, hogy ez szerencsétlenség, hanem biodiverzitás.
Igen, vagy megy a gyerekeiért, vagy azért megy át, hogy aztán át tudja hozni a kismacskáit a másik oldalra, vagy boltba megy, szülőértekezleten, mindig talál valamit, mármint hogy a macska nyilván, hogy az pozitív legyen, hogy ő ne legyen egy áldozata annak a babonának, hanem egy szükségszerű valami.
De lehet, hogy a macskáknál is van ilyen babona, szülői. Hogyha látsz egy autót, akkor át kell és fekete vagy, akkor szaladj át előtte, és akkor nem lesz szerencsétlenség, kivéve ha lassan szaladtál.
Sötét éjszaka a fekete macska szerintem az a legkeményebb.
Igen, ha kabátgomb vagy, akkor keres egy kéményseprőt, és akkor meg leszel fogva.
Nagyon, nagyon jó. A gyűrűs új hosszúsága az két dolgot jelez, a magas tesztoszteron szintet, és a brit tudósok szerint az üzleti sikerességet. Úgyhogy most arra szeretnélek kérni, hogy miután ez férfiakról szól, innen nézve ez a gyűrűs ujjad?
Ez a gyűrűs ujjam.
Igen.
Igen, hát nekem
hát sajnáljuk, András, köszönjük szépen, hogy itt volt. Ujja,
vagy nem?
Picit.
Mindenki itt élje meg maga.
Igen, tehát a gyűrűs új, ha hosszú, vagy egyébként van olyan ismerősöm, akinek hosszabb, mint a középső ujja.
A gyűrűs ujja?
Igen. De nem azért, mert eltörte, rávert, széttört, és aztán természetesen, vagy be van toldva.
Hát nyújtani én is tudom még.
Igen. De hogy ez azt mondja, hogy akinek ez hosszabb, én szerintem egyébként a mutató újnál, ha hosszabb, akkor az magas kreativitásra utal. Igen, és nagyon sikeres üzleti életre. Úgyhogy
nem tudom, én üzletileg nem vagyok sikeres, de kreatívnak tartom magam.
Egyébként...
Vagy nem lehet, hogy a kreatív tevékenység során nyúlik meg a gyűrűs új? Igen, tehát ilyen fordított összefüggés van.
Az is lehet.
Mert azt mondják, hogy a dohányzás és a depresszió is korrelál, de nem lehet tudni, hogy a dohányzás okoz depressziót, vagy depressziósan gyújtasz rá. Úgyhogy
lehet, igen.
Lehet, tényleg. Hogy ugyanez, hogy poénírás közben, ahogy fogom.
Vagy
a billentyűzetet.
De te billentyűn írod.
Is.
Tehát mikor kézzel is írod?
Van, hogy kézzel. Van, hogy a monitoromat firkálom. Mi Mielőtt tovább mennénk, egy villámgyors kérdés. Érezted-e már azt podcast fogyasztás közben, mintha ezer éves ismerősöket hallgatnál, mi több egy helyiségben ülnél velük? Nos, jó hírem van, most egy helyiségben ülhetsz velünk, május 27-én este 7 órára ugyanis Budapesten a Mixátba élő podcast felvételt hirdetünk Gönczi Dorkával. A Mi olyan vicces című podcast sorozatunk két epizódját fogjuk felvenni, izgalmas interaktív elemekkel kibővítve a szokásos formátumot. Gyere el te is, kacagjunk, találkozzunk, beszélgessünk. Jegyek és információk a dumaszínház.jegy.hu oldalon.
És akkor van egy, szerintem ez a legviccesebb, az eddigiek komolyak voltak, de szerintem megfontolandók. A tyúkok neme, az igazából...
Tyúkok neme?
Tyúkok neme, igen.
De hát a nevükben is benne van.
Ne izé vagy!
A fiú tehenek.
Jó, de a következő... Jó, igen, persze, igen. Benne van. Most én a női tyúkokra gondoltam.
Ja, értem.
Már majdnem magamra vettem.
De nem, de hát a tyúk az...
Persze,
az,
a tyúk igen. Az nőnemű, igen.
Kivéve a kakast. A tyúk ez nőnemű, kivéve a kakast.
De várja, lehet, hogy pont ide illik. Ugyanis minden tízezredik csirke kétnemű, vagyis hímnős. A Edinburgh-i egyetemen végezte kutatást, és azt, most ezt olvasom, mert bonyolultam, azt mondják, hogy rájöttek, hogy a tyúktojásban nem a hormonok alapján, hanem az örökletes hím, illetve nőstény sejtek alapján dől el az állatneme. Ha egy tojásba véletlenül mindkettőből kerül, a pipi egyik fele kakas, a másik fele tyúk lesz.
De hogy az egyik fel előről, vagy hátul, vagy...
Hát ez jó
kérdés.
Hát ez jó kérdés.
De durva.
Tehát ha ezt így nézem, akkor ez egy seggfejtyúk lehet tulajdonképpen.
Írjuk be a YouTube-ba, hölgyeim és uraim, vagy a Google-ba, hogy nem tudom. Hogy hermafrodita, vagy mi ez?
Nem tudom. Androgűn, az se jó.
Androgűn.
Nem tudom, de...
Hermafrodite minden... chicken.
Hát,
ez egy punk zenekar név. Sziasztok, itt a Hermaphrodite Chicken!
De minden esetre, hogyha így meg akarjuk koronázni ezt az egész...
És még a csirkéknél tartunk, mondjuk el azt is, hogy minden rántotta abortusz. Már az elején.
Azt mondja John Britton, Nottinghami professzor, hogy szerinte megvan az asztma ellenszere, ez pedig nem más, mint egy bélféreg. És szerinte...
Én azt le nem nyelem. És föl se szívom.
Ez egy horogféreg, és azt mondja, hogy azért olyan kevés az asztmás és allergiás gyerek egyébként Etiópiában, mert ott sokkal gyakoribb a bélférgesség, mint a briteknél.
De milyen durva, hogy beleden keresztül, és akkor nem vagy azt, mert olyan, mint hogyha autóaksit a csomagtartón keresztül. Guminyomást ellenőrzés, jó lesz az aksi.
És akkor ezzel kapcsolatos az a kutatás, hogy a toalett világnapja, ugyan nem tudom mikor van, de ezt viszont brit kutatók kutatták, és azt mondják, hogy a népesség 1/5, de szerinted mit csinál a WC-n?
Telefonozik?
Így van. És miközben telefonálnak, mert végeztek kutatást, hogy a fejükre ráraktak elektroenkefalográfot, ami így nézi, uh-huh. hogy milyen a területen működik az embereknek, bemennek a WC-re, SMS-eznek, és közben mire gondolnak?
Kakilásra.
Kajára.
Kajára?
Igen.
Tényleg?
Igen. És olyan kis videókat néznek inkább, ugye nézték a kamerát, ami gyors étterem, távol-keleti étterem, hogyan főzzünk, tehát ott minden, ami
hogy
van...
Hogy egy igazi teherhajó kapitány, még ki se raktad a régi rakományt, és már a következőn gondolkodsz.
És egyébként volt egy olyan kutatás, de ezt tévében láttam, tehát ennek nem volt köze ezekhez a brit kutatókhoz. Azt nézték meg, hogy egy ilyen mobil WC-ben, amikor az ember bemegy, mondjuk fesztivál során, akkor hány és hány ezer ponton van baktérium a... Borzasztó, de hagyján, amikor kijönnek ezek az emberek a fesztivál után a WC-ről, a mobil WC-ből, és kezet mosnak, akkor olyan helyeken találtak, ilyen UV lámpával világították meg őket a kutatók, olyan helyeken találtak a testükön bacillust, azt a bacillust, ami bent volt a mosdóban, mert össze tudták hasonlítani, ami teljesen esély nincs, hogy hogyan kerül mondjuk a szemöldököd közé, vagy a szemhéjadra az a baktérium, és egyébként 5-ször annyi baktérium van a mobiltelefonok által, a WC-be, mint ami előtte volt, amíg nem volt mobiltelefon.
Ja, már simogatod a mobiltelefon.
Hát hiszen nem mosunk kezet egyébként, sok esetben, vagy kijön az ember a WC-ből, azzal a kezével hozza ki a mobiltelefont, amit aztán jó esetben megmos, de hogy ez mind ilyen.
De érdekes.
Nagyon.
Én még egy veszélyre felhívnám a figyelmet a WC-ben mobilozással kapcsolatban, ezek pedig a feltételes reflexeink, mert hogy ugye ezt mondják, és sajnos ezzel már elkéstünk, hogy most figyelmeztessük a lakosságot, hogy ne pisélj a zuhany alatt, mert egy idő után a vízcsobogást az agyad össze fogja kötni a vizelési ingerrel, és ha akarod, ha nem, onnantól kezdve, hogy megnyitod a vizet, pisilned kell majd, és egyszerűen kész, ki fog alakulni egy ilyen reflex, és abból egy szokás, hogy te mindig az zuhany alatt fogsz pisilni. És én ennél is tovább megyek, ne nyomkodd a telefonodat a WC-n ülve, mert annál rosszabbat, hogy ülsz a 4-es, 6-os villamoson. És egyszer csak jön egy SMS, és ping, rotty. Úgyhogy ilyen szempontból hát is fontoljuk meg.
Egyébként azt hiszem, hogy talán a 2 évvel ezelőtti nőgyógyászom mesélte, hogy nem javasolja a nőknek, de ez most akár kutatás is lehet, hogy valóban zuhanyzás közben pisíjenek, különösen, hogyha tusfürdőt használunk, mert miközben kiengedjük a vizeletet, a közben óhatatlan befele is megy valamennyi, és ilyenkor nem a tusfürdő, hanem bármi egyéb veszélyes cucc föl is tud menni, ami miatt ő azt javasolja, hogy kifejezetten, ha tartsuk meg, ami a WC-be, az a WC-be való történetet, úgyhogy ezért se zuhanyozzanak, vagy pisiljenek a hölgyek bele a zuhanyzóba.
Na hát meg nem, a kádba, gondoltuk, hogy brit tudósok szekciónkban fogjuk ezt megtudni. Én utána néztem, hogy miért van az, hogy brit tudósozunk, és valószínűleg azért, mert eleve a brit tudományos élet az már Newtontól kezdve, sőt még előbbről kezdve egy elég virágzó terület volt, és a világ találmányainak, meg invencióinak igen jelentős részét egyébként tényleg brit tudósoknak köszönhetjük, kezdve a nagy természet is, vagy a nagy természettudományi felfedezésekkel, és ennek olyan okai vannak, mint például, hogy Nagy-Britániának enyha légköre, minden megterem, nincsenek olyan kemény telek, tehát ott azért lehet fókuszálni a munkára, van vasuk, van szenük, tehát onnantól kezdve, hogy beindult az iparosodás, tudtak fejlődni, abszolút. Tehát hogy nem, hogy tudták tartani a lépést a tudománnyal, hanem megfelelő terepet is tudtak biztosítani az újabb és újabb tudományos invencióknak. A folyóik is elég gyors folyásúak, tehát ha valami erőművet, vagy malmot, vagy ilyesmit kell meghajtani, ebben is ott van Nagy-Britannia.
Nekik tök jó.
Igen. Ott Európa perifériája voltak, de onnantól kezdve, hogy felfedezték az új világot, tulajdonképpen ők lettek a kapu, az átjáró, a híd az új világ felé, és amúgy is ugye a tengerpartjuknak, meg a kikötőiknek, meg a birodalmi törekvéseknek hála nagyon sok helyre eljutottak, meg hozzájuk is eljutott nagyon sokféle kultúra, amiket tök sikeresen involváltak. Tehát, hogy például a hollandoktól az üveglencse csiszolást átvették, meg egy csomó, tehát, hogy nagyon sok mindent tanultak idegen kultúráktól, meg hát ugye a British Múzeum is. Van egy ilyen challenge, nagyon jó, de van egy ilyen challenge, hogy a British Múzeumban találni bármit, ami tényleg british, és nem a világ valamilyen részéről van összerabolva. És hogy például tök érdekes, ugye, hogy a Egyiptomban a piramisok, hogy miért pont Egyiptom, ez egy ilyen mindenkit régóta foglalkoztat a kérdés, hogy ezek a piramisok miért pont Egyiptomban állnak, és nagyon egyszerű a magyarázat, hogy nem fértek fel a brit hajókra. Úgyhogy ezért nincsenek még a British Múzeumban, ahol minden szarkofág, meg minden ott van már, és ezeket a kicsokban is el lehet lopni, ugyanúgy, ahogy ők ellopták az eredetit annak idején.
Jó Istenem!
Na, úgyhogy, és ezek a tényezők, ezek mind odáig vezettek, plusz ugye elterjedt a nyomtatás 15. században felfedezik, és 16-17. Században jó részt Anglia és Franciaország volt az éllovasok Európában a nyomtatott termékek világában, és el nem hiszed, hogy a nyomtatott termékek közül mi volt a legnépszerűbb a 16-17. Században. Segítek, igen?
Valami, nem.
Mit gondolnád, tudományos iratok? Nem, képzeld el, álhírek.
Azt a
álhírek minden. És gyűlöletbeszéd. Angliában főleg a katolikusok
igen,
ellen.
Igen, igen, igen.
Tehát semmit nem változott a világ. Semmit nem változott a világ. Csak akkor a nyomtatást találták fel, akkor nyomtatásból jöttek az álhírek, meg a gyűlöletbeszéd. Most tehát az internetet, meg a közösségi médiát találtuk.
És fel. Csak tehát, az folyik.
Igen, hogy az ember semmit nem változik, meg az üzenet, a tartalom, az üzenet sem, csak mindig a hordozó felület újul meg.
Hát
és akkoriban ennek gyakorlatilag gátat lehetett szabni cenzúrával, állami cenzúrával, illetve hát Franciaországban finom kivégzésekkel is, az angolok ideig nem vetemettek, de tény az, hogy a nyomtatás terjedése is, az ismeretterjesztés, a minőségi ismeretterjesztés is a tudományos élet fejlődését segítette Angliában. Plusz 1660-ban ott alakult meg a Royal Society, a Királyi Természettudományos Társaság, ami Európában elsőként jött létre kifejezetten azzal a céllal, hogy a tudomány felvirágozását szolgálja állami támogatással, akiknek a szlogenja az volt, hogy nullius in verba, hogy szóban semminek nem hiszünk. Tehát ha van bizonyíték, akkor de csak így bemondásra nem fogadunk el semmit már 1660-ban. Úgyhogy ezek mind. Ja, és plusz, ugye az anglikán egyház, ami nemhogy elnyomta a tudomány, tehát gondoljunk bele, hogy maga az egyház alapító kivégeztette a saját feleségét, tehát hogy már a kezdetektől kezdve lényegesen máshogy állt a dolgokhoz, mint például a katolikus egyház a kontinensen. És ezek a tényezők vezettek odáig, hogy a brit tudomány tényleg, főleg a természettudomány, tényleg egy virágzó valami lett, és egy világszerte ismert és elismert valami lett, amivel aztán orosz kollégáink
visszaértek csúnyán.
Igen. És ezért, mert ha most olvasod azt, hogy brit tudós, mi lett volna, hogyha több száz évvel ezelőtt olvasod azt, hogy brit tudósok létrehoztak egy törvényt a gravitáció leírására. Azt mondod, persze, ráesett az alma, azt akkor rögtön higgyem is el, hogy hívják a csávot Newton. Ugyan?
Igen, hogy mennyire képes az ember azért bedőlni sok mindennek, ami teljesen torzít aztán. Egyébként tényleg azt mondom, hogy üdv a 15. században, 16. században, ugyanott tartunk.
Igen.
Tök igazad van.
És a másik ugye, hogy miért vagyunk képesek kritika nélkül elfogadni az ilyen brit tudósoknak tulajdonított felfedezéseket, azért is részben szerintem, ez már az én álláspontom, ez nem brit tudósok mutatták ki, hanem ez vállaltan az én bizonyítatlan elméletem, mert egy csomó olyan, főleg társadalomtudományi, azon belül is főleg, nem tudom, pszichológiai, ilyen kutatás, vagy ilyen tény van, amire azt mondod, hogy persze, hát ez egyértelmű, nem? Tehát, hogy csomószor azt mondod ezekre, hogy jó, nyilván, meg hogy hát ezt én is tudtam, csak nem sejtettem tőle. Tehát, hogy semmi újat nem mond, de megfogalmaz valamit, amit te már eddig is sejtettél. Hogy mondok egy példát, hogy az Alberta Egyetem készített egy tanulmányt, amiben azt mutatták ki, hogy azok az emberek, akik már több évtizedes élettapasztalattal, meg konkrét tárgyi tudással rendelkeznek, tehát amit tudom, 40-esek, 50-esek, 60-esek, ennek a több évtizednyi élettapasztalatnak és konkrét tárgyi tudásnak köszönhetően könnyebben fognak elvégezni egy egyetemet, mint egy 18-21-2 éves ember. És erre te azt gondolod magadban, hogy nem, azt mondom, hogy persze, nyilván, hogy nyilván, hát egyértelmű. Közben ez egyáltalán nem logikus, uh-huh. hogy így van. Igen. Másrészt nincs is ilyen tanulmány. Nincs is ilyen tanulmány. De ha ezt így valaki leírja, ezt olvasod így az indexen, azt mondom, persze, nyilván, hülye, mi kell vizsgálni, nyilván, nem, beiratkozom közgázra, hát olvastam én már újságot, pontosan tudom, hogy működik a világ, nyilván hamarabb végzem el, és baromira nem. És baromira nem, csak a te agyad, miközben hozzájut egy információhoz, már rögtön a saját emlékeit korrigálja annak megfelelően, ennek az új információnak megfelelően. Mert azt mondod, hogy igen, az eddigi tapasztalataim, meg az eddigi emlékeim is ezt támasztják alá, közben az agy olyan, hogy nagyon finoman tudja tekerni a saját emlékeidet úgy érezd, hogy igen, hogy az valid, és amit én most éppen olvasok, az egybevág azzal, amit én amúgy is tudok a világról, tehát akkor nyilván.
De én ezt akkor egyrészt bevezetném a gyereknevelésben és a párkapcsolati szituációkban ezt, hogy hivatkozzunk nyugodtan különböző kutatásokra, hát esetleg addig a másik fél azt úgy is fogja gondolni, hogy Tényleg.
Na és akkor itt van egy másik érdekes fogalom, amit bevetnék. Ez pedig a megerősítési torzítás, aminek a lényege, hogy az emberek azokat az információkat részesítik előnyben, amelyek a saját prekoncepciójukat vagy hipotézisüket igazolják. Tekintet nélkül arra, hogy az információ az valós vagy hamis. Tehát, hogy lehet, hogy két valós információ van, és te abból biztos, hogy azt fogod választani, ami a te prekoncepciódat, vagy az egyéni tapasztalataidat igazolja, de akár, még ha hamis az információ, akkor is előbb hiszed el, mivel passzol azzal, amit te gondolsz, mint hogy utána néznél, vagy utána gondolnál. És ezért egyrészt az emberek szelektíven gyűjtenek információkat és bizonyítékokat, mert csak olyanokat gyűjtesz, ami a te állításodat támasztja le, és csak olyan cikkeket fogsz elolvasni. Tehát ha megjelenik egy ilyen cikk, hogy a marihuána veszélyes, és te ellenzed a marihuánát, akkor el fogod olvasni, és nyilván fejben jegyzetelsz, de nem fogsz hozzákeresni egy másik cikket, ami azt mondja, hogy a marihuána egészséges.
Mert az ott pont elég nekem, igen, az engem az igazol.
Mert téged az igazol. Másrészt ugyanilyen szelektíven hívod elő a memóriádból az emlékeket.
Ami ezzel kapcsolatos, ami ezzel kapcsolatos. Nem azonos,
igen,
az
igen,
értem.
Igen, igen, igen. Illetve, ha ezek semlegesek is, ezek az információk, amikhez hozzájutsz, akkor úgy fogod interpretálni, tehát szelektíven fogod interpretálni ezeket úgy, hogy a te igazadat támasszák el. Tehát ha azt mondod, hogy nem tudom én például a COVID, tehát az egy kiváló példa erre, hogy a meghalt 200 ember COVID-ban ma. Ugye jöttek minden
hogy
nap ezek
minden
a halálozások.
Meg,
ezt interpretálhatod úgy is, hogy jól vagyunk, 10 millióan vagyunk, vagy 200-an, hát ezért balesetben is meghalnak, vagy ezért, mert volt ilyen, igen, is. Más meg azt mondja, hogy úristen, már 200 múlt héten csak 100 volt, meg duplázódott az esetek száma. Tehát,
de meg is voltunk egy csomószor vezetve ezáltal, szerintem.
Igen, hogy... igen, és ez az, hogy hiába van egy információ, még ha maga az információ valid is, és elfogulatlan, pártatlan, és tényleg valós méréseken alapul, akkor is te azt úgy fogod interpretálni, ahogy az a te világnézetedbe
vagy referenciakeretembe belefér.
Igen. Igen. És nem tudom, de ugyanez például a gun control Amerikában.
Ja, igen,
hogy nyilván,
igen,
ha olvasod az adatokat, megint lövöldözés volt, azt értelmezheted úgy is, hogy minek fegyvert adni az embereknek, meg értelmezheted úgy is, hogy lövöldözés volt, akkor nekem meg kell tudni védeni magam, tehát kell a fegyver.
Igen.
Tehát ez a megerősítési torzítás, hogy tök mindegy, milyen információhoz jutsz hozzá, azt úgy fogod hajlítani.
De erről szól az újságírás mára, igen, már sajnos, hogy afele torzítják számunkra, ami nekünk nyilvánvalóan azt az érzést kelti bennünk, hogy meg kell magunkat védeni.
Igen. És ez nyilván azért van, mert nagyon, tehát hogy egyrészt hajlamosak vagyunk az elképzeléseinket egyoldalúan tesztelni, tehát nyilván te hiszel valamiben, akkor azt nem fogod egy ellenpróbának kitenni.
Persze. Tehát, hogy megkérdőjelezze.
Tehát igen, tehát mondjuk Fidesz hívőként nem hiszel DK gyűlésre, hogy na győzzetek meg, itt vagyok. Győzzetek meg. Ugye, meg fordítva sem. És a politikában annyira jól érvényesül ez, ez a fajta megerősítési torzítás, igen, hogy csak azt fogadod el. Az olyan kérdésekben, amik neked érzelmileg valóban fontosak, ezekben vagy a leginkább hajlamos.
Vagy meggyőződésben, és nem is, igen, de az nyilván az érzelem, igen, igen.
Igen, de nyilván ebben az is benne van, hogy minél többet fetszölsz bele valamiben, annál fontosabb lesz, és annál nehezebben engeded el, és veszed tudod másul a másik oldal.
Egyébként szerintem például, ugye, amikor te beszélsz a különböző függőségekről a másik podcastedben, akkor ott nagyon gyakori, ahogy így nézegettem a beszélgetéseketeket, illetve amit látok így a környezetemben, hogy amikor egy ilyen függőséggel kapcsolatosan érintett valaki, akkor nagyon sok esetben a folyamatnak az első szakasza az a bizonyos tagadás, hogy, hogy ez még nem az. Vagy akár egy rossz kapcsolatban az ember sokáig azért van benne, mert megmagyarázza magának, hiszen oda kell hajlítani a teret és az időt, hogy az nekem jó.
Igen. Mert hiszen eddig jó is volt, és eddig is te is mérsékelten tudtad fogyasztani
benne
a szert,
igen,
vagy maga a kapcsolat is eddig jó volt, igen, csak aztán nem veszel tudomást azokról a tényekről, amik közben, igen, nem tették jóvá. És van egy ilyen, ennek a megerősítési torzításnak van egy ilyen memóriatorzítás része is, hogy még ha függetlenül is kezdesz el vizsgálódni bizonyos kérdésekben, onnantól kezdve, hogy valamerre elbillen a mérleg, elkezdenek az emlékeid egyre inkább abba az irányba dolgozni. Tehát ha például zsűri, vagy esküdszék, vagy Amerikában, ugye, akik
igen,
laikusak.
Igen.
És az a dolgot, hogy eltűnj arról az emberről, hogy bűnös vagy sem. Nyilván láttunk amerikai filmeket, az ügyvédek szónokolnak, viszik bele az érzelmeket, jönnek a tanúk, meg a bizonyítékok, és abban a pillanatban, hogy esküdtszéki tagként benned valamerre elbillent a mérleg, onnantól kezdve bármilyen új információt hajlamos leszel aként értelmezni, ami azt a döntést benned erősíti. Nagyon
azért
kemény.
Azért az piszok nehéz lehet ott egy ilyen esküdtszéki tanúnak lenni.
Nagyon kemény. Tehát valójában, mesél nekünk az agyunk.
Igen.
Mesél nekünk az agyunk, koholjuk, gyártjuk a koncepciós pereket itt fejben, aminek mi már rég tudjuk az eredményét, de még várjuk a bizonyítékot. És például egy jó példa erre a memóriatorzításra, hogy brit tudós, de tényleg csináltak egy pszichológiai kísérletet, hogy embereknek meséltek egy nőről, akinek a tulajdonságai között felsoroltak ugyanannyi introvertált tulajdonságot, mint amennyi extrovertált tulajdonságot. És utána megkérdezték az embereket, hogy önök szerint alkalmas lenne-e ez a nő könyvtárosnak. És mert hogy nagyon szeretné jelentkezni egy könyvtáros állásra, és nagyon szeretné, hogyha megkapná. És nyilván az emberek azt mondták, hogy nyilván hallottak egy csomó extravertált tulajdonságot, de onnantól, hogy tudták, hogy könyvtárosi állásról van szó, az introvertáltsággal kapcsolatos emlékek jöttek vissza erről a nőről. És aztán egy másik csoporttól megkérdezték, hogy önök szerint ez a nő alkalmas lenne-e ingatlan ügynöknek. És ott pedig elkezdett bennük dolgozni. Hát igen, hát végül is tud kapcsolatot teremteni, és ott meg az extrovertált érvek kezdtek el sorakozni.
És mennyi ilyen torz döntést is hozhatunk adott esetben, vagy a megítélés egy másik emberről?
Rengeteget.
Hogy mennyire félre tud vinni?
Rengeteget. Pont ezért, mert egyszerűen amit nem tudunk, mert képtelenek vagyunk mindent tudni, meg mindennek alaposan utána járni, mert nem lehet élni, tehát ilyen az agy, viszont cserébe az agy mesél nekünk, meg elképzelteti velünk, a kipótolja képzelettel a hiányzó kis részeket. És ugyanennek a képzeletnek a része is, és akkor eljutunk oda, amit a stand-up-ban hallottunk az elején, ennek a képzelettel kipótolt tudásnak az ékes bizonyítéka, ez a bizonyos megfeleltetési torzítás is, vagy attribúciós hiba, hogyha te csinálsz valamit, akkor azt a szándékaiddal magyarázod, ha pedig a másik csinál valamit, akkor csak a tetteivel. Tehát ott nem vizsgálod a szándékot, nem vizsgálod, hogy neki mi arra az indítéka, hanem akkor ő biztos egy mocskos, büdös briganti, te pedig a saját szándékaidat ismered, és nyilván azért mész bele vállalhatatlan vagy lehetetlen helyzetekbe, mert amúgy a szándékaid szerint te egy jó ember vagy.
Fú, de szép.
Ugye? Tehát, hölgyeim és uraim, vizsgáljuk meg egyrészt az információkat, bármit is kapunk, ne fogadjunk el valamit csak azért, mert brit tudósok mondták, és ami még fontosabb, hogy vizsgáljuk meg saját magunkat is. Igen. Mert egy-egy ilyen helyzetben, akár egy közlekedési helyzetben, vagy bármi másban, nemhogy a másik téved, de nagy valószínűséggel mi magunk is. Tehát nem is az az érdekes, hogy kinek van igaza, hanem az az érdekes, hogy két ember között, akik közül mindkettő tévedésben van, hogyan tudunk mégis valami békét vagy egyetértést teremteni.
Csodás. Csodás végszó.
Elfogadjuk végszónak.
Abszolút.
Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Ha már szó esett a WC-kben található baktériumokról, Dorka, el nem hiszed, hogy egy bevásárlókocsin mennyi baktérium van az E. coli-tól elkezdve, de erről majd a következő adásunkban fogunk bővebben beszélni, ahol a bevásárlást vesszük gorcső
alá. Az egyik kedvencem.
Úgyhogy tartsatok velünk két hét múlva is. Gönczi Dorkát megtaláljátok Facebookon, és vállótársas és munkatársas produkcióit is, melyek során improvizált jelenetek segítségével járják körbe az egyes munkahely és párkapcsolati szituációkat olyan nagyszerű színészekkel, mint például Ábel Anita, aki hamaros Barátság podcastunk vendége is lesz. Jó magamra a dumaszínház.jegy.hu-n tudtok jegyet venni. Találkozunk hamarosan. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.